Csizmadia Ervin, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Generál-e érdemi vitát ön szerint a legújabb tusványosi beszéd?
Hogy kérdezte? Értelmiségi vita?
Generál-e érdemi?
Érdemi, jó.
Érdemi.
Nem mindegy. Nem. Hát ugye eltelt a beszéd óta több mint egy hét, és vitának nem látjuk nyomát. Azt látjuk, hogy kétféle reagálás történt eddig. Ugye a kormány oldalon, ahol eddig ugye nem nagyon beszéltek keresztény szabadságról, mint a beszéd egyik fontos motivumáról, és az utóbbi egy-két évben nem nagyon beszéltek liberális demokráciáról, ott most a kormány sajtóban csupa ilyen típusú cikk jelenik meg, amelyik tehát elkezdi, hogy úgy mondjam, ismertetni, és hát tovább csócsálni ezeket a fogalmakat. Ezzel szemben a másik oldalon, az ellenzéki térfélen részben megkérdőjelezik a szónoknak a épp elméjét, már bocsánat, hogy így mondom, a hozzáértését és mindent, ahogy ez egyébként lenni szokott mindig azután, ahogy Orbán ugye beszél, és ott pedig semmi olyan gondolatot nem találnak a beszédben, amire egyáltalán érdemben reagálni kéne, vagy hogyha reagálnak rá, akkor ezt teljes mértékben elutasítják. Nekem úgy tűnik, hogy mint ahogy, de persze sok beszéd hangzott el a miniszterelnök részéről az elmúlt szinte 10 évben, és egyik kapcsán sem robbant ki vita, és egyébként nem is biztos, hogy el lehet várni ezektől a beszédektől, hogy mondjuk vita legyen. Ugyanis megmondom, miért nem lehet elvárni. Orbán Viktornak ugye egy nagyon furcsa szerepe van. A beszédeiből az derül ki, hogy ő nagyon sok mindent elolvas, amit a nemzetközi politikában is, meg egyéb helyen is írnak. És ő ezeket felhasználva mond különböző dolgokat. Normál esetben nem biztos, hogy ezt egy miniszterelnöknek kellene elmondani. Normál esetben, tudja mi lenne a megoldás? Az lenne a megoldás, hogy jobboldali politológusok, történészek, filozófusok ezekről írnak, és ezekre baloldali és liberális politológusok, történészek, filozófusok reagálnak, és a két oldal között lenne valamilyen, hogy mondjam, interakció.
De miért baj az, ha egy miniszterelnök Csizmadia Ervint olvas, mint ami a mostani tusványosi beszédből kiderült? Hát ha van rá ideje, meg igénye, miért ne olvashatna? Kapacitás kérdése?
Hát igen, de azt tudnia kell bárki is, nem csak Orbán Viktornak, bármilyen miniszterelnöknek, hogy őtőle nem ilyen típusú dolgokat várnak. Pláne nem az ellenzéke, és pláne nem egy olyan ellenzék, amelyik 10 éve idestova ellenzékben van, és töménytelen mennyiségű sérelme van, vagy úgy érzi, hogy teljesen le van szorítva, le van folytva. Ugye? Tehát itt az ellentmondás ebben a helyzetben az, hogy a miniszterelnök a beszédei által felkínál valamit, amit nem lehet elfogadni az ellenzéknek, mert az ellenzék úgy érzi, hogy nem azonos pályán játszó felekről van szó. És hiába mutatja Orbán Viktor magáról azt, hogy intellektuálisan ő partiban van, de az ellenzéke ezt nem fogja tőle soha. Soha nem fogja tőle elfogadni, hivatkozván arra, hogy felszámolta a jogállamot, a szabadságjogokat, amiről beszéltünk az első részben, autokratikus rezsimet épített ki. Egy autokratával, mondja az ellenzék, neki nincs beszélni valója. Tehát ezt a dolgot nem fogja tudni feloldani a miniszterelnök semmilyen beszéddel, akárkire is ugye hivatkozik, mert lehet ezt valószínűleg nem is lehet feloldani. Mondom, a feloldás az más szférákban van. Tehát nem arról van szó, hogy ne beszéljen a miniszterelnök intellektuális dolgokról, beszéljen. De nincs meg a magyar közéletben az a fundamentum, ami két oldal között egy építő jellegű vitára lehetőséget adna. És itt mind a két tábornak megvan a felelőssége. Ahogy mondani szokták, mindig annak van a nagyobb felelőssége, aki éppen kormányon van. nyilván a kormány oldal is elmulasztott egy csomó olyan lépést, amit meg kellett volna tennie. Szokták mondani, ugye, hogy minél nagyobb a többségem, annál nagyobb gavalériáról kell tanúbizonyságot tennem, és annál több gesztust kell tennem. Szoktak hivatkozni arra, hogy például az MSZP, amikor 94-ben megnyerte a választást, 54%-kal, az SZDSZ-tel együtt 72%-a volt, és ezzel a 72%-kal sem alkotmányozott. A Fidesz akkor miért alkotmányozott, hogy mondjak valamit, egy ősbűnt idézőjelben, amit az ellenzék ugye annak tekint, hogy egy ilyen önkörben megtartott alkotmányozást nem szabadott volna megcsinálni, és így tovább. Tehát rengeteg olyan sérelem van, ami az intellektuális vita elől eltorlaszolja a lehetőséget. Itt azt hiszem, ez a nagy probléma.
Akkor nem is érdemes azt a kérdést föltenni, hogy adekvát reakciók érkeztek-e, mert nem lehet adekvát reakciót ilyen elbillent hatalmi viszonyban tenni az ellenzéknek?
Szerintem hogyha valaki ezen nagyon felül tud emelkedni, és azt mondja, hogy akkor most tekintsünk el minden sérelemtől, és nézzük csak azt, nézzük a dolgot magát, ahogy mondani szokták, hogy miért jut el mondjuk egy miniszterelnök arra a gondolatra, hogy illiberális rendszerre van szükség, stb. De hát ugye itt is az a problémája az ellenzéknek, hogy már magával az alaptétellel sem ért egyet, hiszen az ellenzék a liberális demokrácia alapján áll. Akkor jön egy miniszterelnök, aki azt mondja, hogy köszönjük, nem, akkor az ellenzéknek már nem is kell tovább mennie, azt mondja, hogy megkaptam azt a mondatot, amiből én le tudom vonni a következtetés, hogy egy autokratáról van szó.
De akkor miért nem olvassák tovább a mondatot? A liberális demokrácia eredményeinek megőrzése mellett jogállam és intézmények.
Hát ugyanaz a probléma, amit Gyurcsány Ferenc fölvetett az összödi beszédben. Miért azt a mondatot emelték ki, ha hazudtunk éjjel-nappal, nem tudom mikor, ugye, és miért nem olvasták tovább? Amit ön fölvet, az tipikusan ez. A politikában ugyanis az ellenfelek mindig azt a mondatot veszik, amiből teljesen meg lehet semmisíteni az ellenfelüket, és nem érdekli a további része a mondatnak, hiába van benne. Hát elmondhatjuk azt, hogy 2014-ben, amikor Orbán Viktor először beszélt tusványosan az illiberális rendszerről, sőt, illiberális államról, nem is illiberális demokráciáról, ott is volt az a mondat, amit ön mond, hogy a liberalizmusnak megvoltak az érdemei, stb. Senkit nem érdekelt. Azért, mert a fő tétel olyan erős, hiszen az illiberális demokrácia azt mondja, hogy a liberálissal szemben akarok valamit megfogalmazni. Ha a mai európai világban a liberális demokrácia az uralkodó, akkor aki ezzel szemben állít valamit, az tulajdonképpen egy eretnek. Politikai eretnek ilyen szempontból. És hát az eretnekeknek tudjuk, hogy milyen sorsuk volt ugye a történelemben. Ebből következően tehát az ellenzéktől nem lehet kíméletet várnia a miniszterelnöknek, és egyébként nem is vár. És tegyünk még valamit hozzá. Nem tudom, a szerkesztő úrnak vagy a hallgatóknak feltűnt-e azért, hogy a beszédnek volt egy másik nagyon érdekes vonulata, ez pedig a generációs kérdés. Tehát tulajdonképpen a beszédnek, hogyha mondjuk volt újdonsága, akkor szerintem az újdonsága volt, hogy a generációs kérdést és az illiberális demokráciát összekapcsolta. Mit mondott? Az SZDSZ generációja megteremtette a liberális demokráciát, és mint generáció ebbe belebukott. Tehát mi azért lépünk le az a liberális demokrácia talajáról, mert nem akarjuk azt a generációs kudarcot, amit az SZDSZ nemzedéke a maga történetében felmutat. Ez egy nagyon érdekes felvetés. Az én kérdésem az persze, hogy vajon szükségszerűen kudarcot kellene egy másik nemzedéknek vallania, hogyha liberális demokráciát megtartja. Miért is ne lehetne megtartania a liberális demokráciát mondjuk a mai magyar jobboldalnak? Tehát nem látom be azt, hogy miért kellene erről, és miért kellett erről a talajról lelépni.
Melyik liberális demokráciát? Van-e ennek egy olyan mintapéldánya, amihez lehet viszonyítani? Ugyanolyan minden demokrácia?
Hát nyilván nem, de mindannyunk fejében él egy kép erről. Ugye mondjuk úgy lehetne nagyon röviden meghatározni a liberális demokráciát, hogy a nép uralma, de a kisebbségek számára garanciákkal. Tehát, hogy a nép uralma az ne tudjon zsarnoksággá torzulni.
Pont. A kettő között a népuralom meg a kisebbségek jogainak garanciája, ez egy fix pont? Vagy ez inog ide-oda?
Hát a liberális demokrácia értelmezésében fix. Most ezt nyilván például azok, akik a többségi demokrácia elvét vallják, ugye van egy ilyen felfogás is, és véleményem szerint egyébként a mai kormányoldal jobban járt volna, hogyha a többségi demokrácia gondolatát mondja, és nem feltétlen az illiberálist, mert az egy kis elmozdulás nyilvánvalóan a többségi jogok érvényesítése felé, de abba szükségszerűen nem tartozik bele azért, hogy a kisebbségi jogokat teljes mértékben felszámolják. Tehát ilyen értelemben lett volna mozgástere szerintem a mai kormányoldalnak.
Hogy lehet annál jobban járni, hogy egy ilyen kijelentés és rendszermagyarázat után újból kétharmaddal nyeri meg a választásokat? Mi ennél jobban járás a politikában?
Hát nézze, a helyzet az az, hogy ugye van ez a fogalom, amit well-beingnek szoktunk nevezni, jól lét. Most, hogyha egy kormány azt mondja, hogy van nekem egy, a kormánynak egy jól létem, és ez a jól létem abból fakad, hogy immáron sokatszor kétharmaddal nyerek, ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy mit gondol rólam azoknak az összessége, akik ebből a kétharmadból, hogy úgy mondjam, kimaradnak. Tehát itt van valamilyen feladata mindig egy kormánynak, hogy a kisebbsége jól létét is a szívén viselje valamilyen formában. Egészen egyszerűen azért, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor ezzel egy nagyon rossz hagyományt teremt. És ez a nagyon rossz hagyomány pedig az, hogy ha majd egyszer nem ő lesz kormányon, akkor vele szemben pont pontosan ugyanezt fogja érvényesíteni majd azoknak a köre, akik őt felváltják. Ezt a veszélyt éreztem 2006 környékén is, a Gyurcsány korszakban, ugye, hogy mi lesz majd, hogyha jön a jobb oldal, és a jobb oldal jött is 2010-ben. És nem egy olyan szituációt adogatott át egymásnak a két oldal, amely ezt a közös jól létet javította, fokozta volna.
Az látszik, hogy a szakpolitikákban, mi legyen Paks 2-vel például, nagyon aktív az ellenzék. Látja-e nyomát annak, hogy ez a szakpolitikai aktivitás összeáll valamiféle a miniszterelnökével konkurens világmagyarázattá?
Nem látom, de ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy ahogy mondani szokták, az ellenzék az mindig úgy van, hogy nagyon mást akar csinálni, mint a kormány. Tehát, hogyha a miniszterelnök úgymond víziókat ad, akkor az ellenzék már csak azért se fog víziót adni, hogy nehogy ugyanolyan legyen, mint ő. Szerintem ez nem jó megközelítés, de valami magyarázatot mégiscsak ad. Tehát a mai ellenzék az úgy gondolja, hogy bizonyos részletkérdéseket kell felnagyítania, és erre egyébként kap is impulzust a saját szavazóitól, mert persze, milyen a kórházak állapota, milyen az oktatási rendszer, rengeteg kritikát el lehet mondani ezekről a szférákról. A környezetvédelem állapota Magyarországon, klímakérdésről ne is beszéljünk, ugye? Viszont ezek a kérdések, ezek, hogy mondjam, nem kulcskérdések. Tehát beszélgetésünk elején talán már használtuk ezt a kifejezést, hogy kulcskérdés. Tehát a miniszterelnöknek viszont erre jó érzéke van, hogy kulcskérdéseket fogalmazzon meg. És most hagy hozzak be még egy olyan kulcskérdést, amiről eddig nem beszéltünk, és szerintem ezt az ellenzéknek is nagyon komolyan át kellene gondolnia. Ez pedig az, hogy Magyarország, mint politikai közösség. Tehát vajon tud-e a magyar ellenzék olyasmit felkínálni, amit, nem tudom én, a magyar társadalom nagy tömegei és nem csak azok, akik a szakkérdésekre reagálnak, hanem azok is, akik például olyan kérdések iránt fogékonyak, mint hogy mi az, hogy nemzet, mi az, hogy egy nemzet államnak a léte, és így tovább. Tehát ebben a tekintetben én úgy érzékelem, hogy az ellenzéknek ezekre a kulcskérdésekre jobban oda kellene figyelnie, és nem csak a szakkérdésekre, vagy a részlet. A nagyon fontos, de mégiscsak részletkérdésekre kellene koncentrálni, mert, de hát ezt már megbeszéltük, persze egy korábbi kérdésére adott válaszom kapcsán, hogy az ellenzék ugyanakkor viszont nem akarja Orbán Viktort komolyan venni, és úgy ítéli meg. Most gondoljon bele, ha egy ellenzék kvázi diktátornak tekinti azt, aki egy ország élén áll, azzal ő nem fog demokratikus politikai vitát folytatni.
De akkor hogy képezi meg a közösségét? Pusztán annyit mond magáról, hogy én nem vagyok diktátor, és a diktátor ellen vagyok, és hát ha erre jön a közönség?
Hát ő egyfelől azokkal a szakkérdésekre, amelyekre ön is utalt, tehát Paks 2, vagy én is mondtam, kórházak, oktatás, stb. Másfelől pedig azzal, hogy esetleg Európa, hogy esetleg Európai Egyesült Államok. Egyébként ez mondjuk nem egy rossz opciója az ellenzéknek, hogyha az Európai Egyesült Államok gondolatát érthetően el tudja magyarázni. Ugye itt persze hozzá kell tennünk még valamit, és ez pedig a személyi kérdések köre, hogy van-e megfelelő önképzett politikai garnitúrája az ellenzéknek, amely ilyen kérdésekről tud megfelelően beszélni. És itt az ön műsorában is, meg sokszor az ember már beszélt arról, hogy Gyurcsány Ferenc óta tulajdonképpen az ellenzék köreiben nem született olyan szónok, aki erre képes lenne. És én a politikát egyébként ma is bizonyos értelemben egy ilyen hagyományos mesterségnek tekintem, amiben a szónok, mint egy aktor, az nagyon fontos szerepet tölt be. Tehát nem hiszek abban a politikában, ami így nivellálja a mezőnyt, és majd úgy ezek a szakkérdések valahogy megoldódnak a háttérben, vagy nem tudom hogy. Tehát kell mindig, aki megjeleníti ezeket a kérdéseket, és valaki mögé oda lehet állni. Tehát bizonyos értelemben ugye Dobrev Klára mondjuk, hát nem tudom, hogy fog ennek a szerepnek megfelelni, de látható, hogy minthogyha az ő figuráját így is próbálnák felépíteni. Tehát, hogy ő beszéljen, és ő hozzá kötődjön valami fajta vízió.
Úgy beszéltünk most az ellenzéki pártokról, hogy a nevüket nem mondtuk ki, csak Gyurcsány Ferenc meg Dobrev Klára nevét. Ad-e hozzá az ellenzékiséghez az, hogyha a DK, az LMP, a Jobbik, a Momentum egybe tartozik, és azt mondja, hogy mi vagyunk az ellenzék. Mi adja azt a minőségi ugrást, ami nem több kis ellenzéki pártot jelent?
Az pillanatnyilag az adja, hogy mondjam, a folyamat közben vannak. Tehát azt már látják, hogy így külön szétaprózban nem működik az, amit képviselnek, és van egy ígéret, ami arról szól, nincs kimondva, hogy valamikor mi fuzionálunk, egyesülünk, vagy valami ilyesmi, de minden esetre, hogy összetudjuk hangolni a lépéseinket. Ez szerintem az ellenzéki szétforgácsolódottság elmúlt 9 évéhez képest egy új momentum. Ráadásul, hogyha az őszi önkormányzati választáson képesek arra, hogy egy-egy jelöltet indítsanak minden kerületben, választókerületben, egy főpolgármester jelölt legyen, az mondjuk nem valószínű, hogy bekövetkezik, akkor ez valami módon azt bizonyíthatja a szavazóiknak, hogy itt valami új minőség jött létre, ami több, mint 4-5 ellenzéki párt egymás elleni mesterkedése, ami sokáig jellemezte az ellenzéket. Ez még nem fogja megoldani azt a kérdést, hogy most akkor a vízióban, a társadalom iránti fogékonyságban, a társadalom gondolkodása iránti fogékonyságban újat tudjanak mondani. Ezt nem tudjuk pillanatnyilag. Ehhez valóban az kellene, amit nem fognak megtenni, hogy Orbán Viktort ők ellenfélnek tekintsék, Lehet, hogy egyébként ide valamikor el kell majd jutniuk. Egész egyszerűen azért, és lehet, hogy a gondolataik legmélyén ez azért ott van, hogy természetesen sokkal komolyabban veszik Orbánt, mint ami ennek mutatják magukat. De minden esetre az nyilvánvaló, hogy azt szerintem a belső ellenzéki körökben is pontosan tudják, hogy elemezniük kell azt, hogy Orbán mitől népszerű. Tehát
ki lesz az ellenzéki jelölt, ha úgy alakul, hogy a következő önkormányzati választáson legyőz egy fideszest, és lesz egy ellenzéki mandátum, ha összefogás adta az ő erejét?
Igen.
Ki lesz? Melyik párté?
Hát ez a következő tárgyalásoknak a kérdése. Erre volt már példa egyébként ilyen győzelemre, nevezetesen Szlovákiában 1998-ban, amikor ugye a Mečiar kormánnyal szemben a Dzurinda kormány megnyerte tulajdonképpen a választást, és ők azt csinálták, hogy létrehoztak a választásra, a választási kampányra egy úgynevezett fantompártot. Így is hívták, szlovák politológusok erről írtak is akkoriban és azóta is, és a fantompártban az összes ellenzéki párt vonult, és az a fantompárt a választás után megszűnt létezni, és visszaálltak az eredeti ellenzéki pártok, és valamilyen belső egyezkedés révén a bejutott képviselőkről eldöntötték, hogy melyik párt kit képvisel. Tehát ez Magyarországon is lehetséges út. Addig még persze meg kell nyerniük a választást. De
aki mandátumot kap, annak mindjárt van irodája, költségvetése, esetleg szolgálati autója, magyarán erőforrásai. Aki meg nem kap mandátumot, annak meg ebből semmilyen nincs. Ezek a való életből vett viszonyok működőképessé teszik Magyarországon ezt a modellt?
Hát nézze, lehetséges, hogy a dolog tényleg arra megy ki a játék, hogy az ellenzéken belül végső soron tisztázza majd a viszonyokat, hogy melyik ellenzéki pártnak lesz igazából esélye arra, hogy megmaradjon, és melyiknek nem. Most nagyon úgy tűnik, hogy az ellenzéken belül van egy fölfele való emelkedés, ugye a DK és a Momentum, és egy lefele való menés, az MSZP és az LMP, és bizonyos értelemben a Jobbik is ide tartozik. Tehát nekem régóta az a véleményem, hogy ennyi pártra a magyar parlamentben nem biztos, hogy szükség van, és az ellenzéknek pedig lehet, hogy a jövője azon múlik, hogy hogy tud integrálódni. Ekkora kínálat nem biztos, hogy kell.
Aki nem akar, vagy nem tud politizálni, az megy vissza autófényezőnek? Ahogy Gyurcsány Ferenc a híres beszédében elmondta, hogy az milyen nehéz dolog is, hogy ezt nagyon jól tudja?
Hát nyilván nem, mert parlamenten kívüli pártként is, hogyha az 1%-ot ugye meghaladja az adott párt, akkor költségvetési támogatást kap, tehát tud létezni. Nagyon jól tudjuk, hogy például a Magyar Liberális Párt vagy a Munkás Párt ugye teljesen esélytelen arra, hogy parlamenti párt legyen, és mégis mind a kettő nagyon vígan létezik. A Magyar Liberális Párt nyilatkozatait a híradókban mutatják.
Csak a választáson nem indulnak
el. A választáson nem indul el. Tehát ilyen nagyon érdekes pártképletek is vannak a magyar politikában, úgyhogy nem csak az a két véglet van, hogy parlamenti politika vagy autófényezés, hanem van a kettő között. És még azt is mondhatjuk, hogy például mondjuk a Magyar Liberális Párt Schermer Ádám nevének a hangoztatásával állandó jelenlétet kap a magyar nyilvánosságban, tehát úgy tűnhet, hogy egy mértékadó tényező. Engem egyébként éppen az lett meg, hogy ennek ellenére is sincs ő semmilyen ellenzéki egyezkedésben benne. Mondjuk a magyar tévében való ellenzéki megmozdulás, már amikor ott voltak azok a híres decemberi események, ott még ott volt a Magyar Liberális Párt, aztán ott jött egy snitt, és valahogy ővele nem konzultálnak azóta, vagy nem látszik, hogy a Magyar Liberális Párt azt tulajdonképpen milyen helyi értéket is képvisel.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm a meghívást.